Köszönjük szépen, hogy Csepregi tanár úr mindig tud meglepetéseket tartogatni, és olyan szemmagasságból ábrázolta, a néha még lejjebb is, ahonnan Luther nem szoktuk látni, de most komolyra fordítva, én azt gondolom, hogy az a fajta ember Luther, ami elénk került, segíthet Luther megértésében. Én nagyon remélem, hogy a következő percekben olyan kérdéseket kapunk, amelyek ezt még tovább viszik, és biztatok is erre mindenkit, hogy hogyan lehet ezen keresztül, egy ilyen húsvér emberen keresztül, aki valóban még szerzetesként inkább csontbőr lett, egy csontbőr volt, később már azért, ahogyan a házas élet, ahogyan a talán egy kicsit megnyugodtabb élet, bár zaklatottságban is hízhat az ember, meg stresszben is, de megváltoztak az ő külső körülményei, és valóban, amire utalt is Csepregi Zoltán talán a sorok között, hogy az a halotti maszkja is, ami rendelkezésünkre áll, és a Wittenbergi Luther házban látható és fényképeken szerepel, az arról tanúskodik, hogy valóban ekkor már egy sokkal termetesebb, testesebb személyiség volt. Tehát az a kérdésem, hogy abra biztatok mindenkit, hogy ezeket a változásokat is, a Luthernek az emberségeit, a betegséggel, a fenyegetettséggel, a stresszel, az aggodalommal, és mindazzal kapcsolatos érzéseit, amit meglehetősen szemléletesen most megismerhettünk, hogy ezt hogyan tudta az Úristen mégis egy olyan nagy reformátori munkaszolgálatába állítani, amely nyomán most ime 500 év elteltével is Lutherről és az ő művéről tudunk beszélgetni. Tehát, hogy embereket, törékeny embereket, húsvér alkalmanként csontbőr, máskor húsvér embereket, hogyan tud az Úristen fölhasználni, és hogyan...
A proféták. Ez már megmutatta a Bibliában is, hogy...
Hát igen, de most akkor engedjük a hozzászólásokat, a kérdéseket. Tehát én örülnék, hogyha ezt az irányt próbálom csak javasolni, de nyilván nem kötöm meg senkinek a kezét, hanem a következő talán fél órában lehetőségünk van akkor a hozzászólásokra, a kérdésekre. Örülnék, hogyha a pergő célzott és jó hozzászólások és kérdések következnének, használjuk ki ezt az időt, tessék parancsolni. Igen, nem látom, Rajsz András professzor úr.
Köszönöm a szolgálást. Az a kérdésem, hogy Luthernek a termetének a változását vizsgálták-e orvosok? Mert persze lehet a végkori fiatalkori alapjában, öregkori korpulens alapjában összehasonlítani, de talán nem csak az erés lehet ennek az oka, hanem betegségek is, és ez nagyon érdekes lenne. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. A másik a Wormsin kihallgatással kapcsolatban az, hogy a leveleiből ez látszik, hogy ő ezt hogyan szenvedte végig. De hát aki elolvassa az ő beszámolóját, ami megjelent a Masznyik féle kiadásban, hát ő maga írja le a rágostani kihallgatást, és írja le azt, hogy a két meghallgatásra kapcsán mit mondott. Tehát az ember csodálkozik azon, hogy annak ellenére, hogy ő ezt nagyon pontosan úgy tűnik leírta, mégis ezt a hősi pószt, amit mutattál, ezt olvasták bele az ő életébe, és ő ezt egyáltalán magáról ebben a beszámolójában sem mondta, nem csak a leveleire. A harmadik, amit szeretnék mondani, az, hogy is van olyan kismerő is utal, az ő veszélyeztetettsége, tehát ott a Ágolavalla, a bocsánat, ez az Augsburgi első kihallgatás, ahol a memlevőről van szó. Ugye neki mindig eszébe volt az, hogy 100 évvel ekkor az Arusz János mennevél ellenére megégették. Ez azért nem lehetett olyan könnyű dolog, tehát miért van az időben, amikor azok, akik nem kaptak útlevelet és nem mehettek ki, elég rosszul érezték magukat, utána meg azt mondták, mehetsz, ahol akarsz be, az életeddel játszol. Ezt azért évtizedekig viselni, gondolom nem lehetett könnyű.
Thank you.
Hát létezik olyan, hogy öregkori elhízás, ezt már én is tudom. Tehát életkori, az is biztos, hogy az életének az első, mondjuk 3 évtizedében alultáplált volt. Tehát a kolduló szerzetesek azok nem a jó konyhájukról voltak híresek, különösen akkor nem, amikor már egyedül lakott a kolostorban, mert mindenki elszökött mellőle, akkor meg pláne nem volt jó konyhája, és ehhez képest később meg mégiscsak normális ellátást biztosított számára a család. De valóban van egy olyan egészségügyi probléma, ami hozzájárulhatott ehhez a kikerekedéshez, az, hogy nem csak a utolsó néhány évben, hanem már a 30-as évek elejétől, közepétől ilyen vizesedési problémákkal küzdött. Ezt az akkori orvostudomány úgy oldotta meg, hogy egy sebet nyitott a lábán, amit gyógyszerekkel kellett folyamatosan kenőcsökkel nyitva tartani, hogy ne gyógyuljon be, és ezen a seben keresztül távozott a testéből a felesleges folyadék, nyirok. De természetesen ez nem volt olyan tökéletes megoldás, mint amit később erre kitaláltak, és ugye ez a vizesedés is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen püffetnek látjuk a képeken az arcát.
Orvosok írtak róla, amit kérdezett első kérdésében?
Persze rengeteg orvos is írt róla, és már 100 éve mindenféle könyvek jelentek meg róla, hogy Luther betegségei, és a levelekből elég pontosan lehet fel lehet állítani a diagnózist. De a legnagyobb élményem ezzel kapcsolatban, hogy az egyik levelező teológiai hallgatónk, egy belgyógyász körzeti orvos választotta ezt a témát, hogy Luther betegségei és a halál oka, és ő nem olvasta, nem vette kézbe a szakirodalmat, csak a Luther leveleket, akkor már megjelent a 7. kötet, azt olvasta végig, és ő precízen, pontosan arra a diagnózisra eljutott, amit a tudomány legújabb állása szerint vallunk Luther egészségi állapotáról és haláláról. Tehát tényleg a körzeti orvos biztos ítélettel megtalálta ezekben a levelekben azokat a jeleket, amik alapján pontosan tudta Luthernek a betegségeit diagnosztizálni. Csáki Tünde, ha valaki orvost keres, akkor ajánlom, mert ezek szerint jó.
Elég csak levelet írni.
De sokat tartósan, kitartóan. Tessék, két jelentkezést látok, egyszer és másodszor, tessék, parancsolni.
Köszönöm az előadást, nagyon élvezetes volt. Van egy módszertani kérdésem, felvetés, ami átvezet a kortársakra való. Ugye kortársak Luther, a kortársak Luther, akkor Luther kortársa és a kortársak. És erre szeretnék rákérdezni. Ugye ez a közelítés, hogy a püspöki fogalmazott szemmagasság, vagy még akár legyen is, de így a történetőző vezetés, ha jól emlékszem, hogy őtére azt mondja, hogy Goethe mondta azt, hogy senki nem lehet Napóleon kornyik előtt. Hegel hozzátesz, hogy de nem azért, mert hogy Napóleon nem Napóleon, hanem mert a kommunik csak egy kommunik. Tehát, hogy amikor így nézzük Luthernek ezeket a testi betegségek, személyes gondjai, problémái, akkor hogyan látok te a kutatásai alapján olvasni, hogy a szakirodalom, hogy a leveleken túl nagyon egyszerűen fölépén, nagyon, nagyon valóban közelhozó állapotokon túl, ez megjelenik-e magában a reformátori műben, akár a leírt műben. Illetve további a kérdést, hát őszintén szóval nekem egy ilyen ismerősöm lenne, hogy ennyi baj van, állandóan valami testi izéi vannak, és együttfél reformációt csinálunk, hát előbb-utóbb idegesítenek.
Gyuri, mondok én neked ilyenek is ismerősöket. De
én is tudok, de nem mondom.
Most én másra gondolok, szinte nem ugyanazokra gondolunk. Tehát ha abból indulunk ki, hogy neked ismerősödi Jeremiás meg Pál apostol, akik mindenféle nyavajával meg voltak verve, tehát az előbb már, itt már közbe kotyogtam, hogy az Úristen bukik ezekre a nyavajás emberekre, és az Ószövetségben is. De ez nem vicc. Tehát az a mániája, hogy az Ószövetségben is ilyen problémás embereket választott ki magának, meg az Új Szövetségben is látható hazudós, csaló apostolok, meg hát Pál apostolnak a diagnózisát már nem ismerem elmondani, mert akkor mindenki valaki más, valamilyen másik felekezetbe akarnak érni. Mert ugye a Pál apostol az evangélikusok számára egy nagyon fontos tájékozódási pont. Tehát Luther, ha azt mondom, hogy nyavajás, beteg, mindenféle szorongással, meg egyébben megvert Luther, prímán beleillik ebbe a sorba, abba a halmazba, ahonnan az Úristen válogatja a maga követeit, és akiken keresztül az üzenetét szereti eljuttatni. Úgyhogy ezzel itt nincs probléma. Biztos a saját kortársa is buktak erre. Tehát azt mindannyian a saját bőrünkön tudjuk, hogy az egyházak általában gyűjtik ezeket a problémás embereket. Mert megmondta Krisztus is, hogy az egészségeseknek nincs erre szükség, a betegeknek van rá szükség, és a betegek jönnek. Úgyhogy Luthernek a környezetében is bizonyára olyan emberek voltak, akik tudták, hogy a egészségeseknek nincs szüksége orvosra, mert olvasták a Bibliát.
Igen, ezzel nem akarjuk az 1517 kilométert lefutó evangélikus mozgalmat azt mondani, hogy ne legyünk fitek.
Szerintem kevesebben futják le, mint akik nem futják le. Tehát még mindig kisebbségben vannak, akik lefutják.
Az biztatásként mondom mindenkinek, hogy azokat a mondatokat nagyon meg kell szívleni, amit pár perce mondott Csepregi Zoltán, akár Jeremiásról, vagy Pál apostolról. Nem akarom most időt rabolni, hogy felolvassam ezeket a részeket, de valóban, ahogyan Jeremiás a maga szenvedéséről, hogy kavicsot rág, és a veségében ez van, és máshol az van, és miket érez belül, hogyan feszíti őt ez a belső tűz, vagy ahogy a Pál apostol a saját gyengéiről ír, aminek csak egy kicsi részlet az, hogy tövis adatott a testembe, hogy mindenféle epileptikus jelenséget és egyébet leír, főleg a második korintusi levélben. Tehát ezeket valóban nagyon komolyan kell gondolni, hogy az Úristen hogyan tudja ezeket a nagyon elesett, nagyon gyenge, nagyon szenvedő embereket fölhasználni, és lehetne a vonalat meghúzni valóban a 20.-21. századig. Tehát tessék, parancsolj!
Köszönöm szépen a szót! Bevezető előadásában a professzor úr tett egy olyan kitérést, amely száll mindent elvarva. És én erre szeretnék választ kapni. Nevezetesen arról van szó, hogy azt említette professzor úr, hogy lett kortársunk, és tulajdonképpen miért ezt a címet tette a mai előadásának. És itt utalt arra, hogy ha valakit közel 500 évvel ezelőtti tettéért ma a bátortak padjára lehet ültetni, akkor valóban kortársunk kell, hogy legyen jogi értelmezés szerint. Én egy megerősítést várok, ugyanis én német irodalomban olvastam, nem egy helyen, hogy ők mivel bátorják ma, de én ezt itt nem akarom kiejteni, és professzor úrral hátom ezt, hogy mondja el.
Lehet vádolni, tehát az, hogy van történelmi felelősség, hogy van erkölcsi felelősség, ezt már a régi görögök is ismerték, és itt volt szó Napóleonról, meg már minden történelmi személyiségnél ki lehet mutatni, hogy követett-e tévedéseket, voltak-e gyengéi, voltak-e jó meglátásai, tehát az, hogy a történelemmel kapcsolatban a felelősség kérdését felvetjük, ez egy régi ügy. Ami az új, ami nekem teljesen úgy, hogy büntetőjogi értelemben felelős. Erre én egy szóval azt mondom, hogy hülyeség.
Tehát erkölcsi, tehát az, hogy Luther rengeteg hibát követett el. Most hadd tegyek egy megkülönböztetést. Lehet Lutherrel szemben anakronisztikus követelményeket támasztani. Például azt lehet mondani, hogy Luther nem támogatta a koedukált oktatást. Tehát elítéljük, hogy megkülönböztette az iskolában a fiúkat meg a lányokat. Ez egy anakronisztikus követelmény, mert még szép. Tehát nem is tudta, hogy mi az a koedukált oktatás. Vagy egy csomó mai elvnek Luther nem felel meg, de hát ezekkel nem kell foglalkozni. A probléma az, hogy Luther valóban követett el olyan tévedéseket, amelyeket nem anakronisztikus igényből kell tévedésnek tartanunk, hanem valóban akkor ott rosszul mérte föl a helyzetet és rossz döntéseket hozott. Vannak ilyenek. Ezekért ő utólag természetesen történelmi felelősséget visel, meg erkölcsi felelősséget visel. Ahogy mi is fogunk a saját tévedéseinkért, meg bárki más. De tudjuk, hogy ezt már itt van nagyon sokszor mondtuk, az Isten országa sem a tökéletesek ki, az egyház sem, a társadalom sem, az emberiség sem a tökéleteseknek a gyülekezete. Mindenki hoz jó és rossz döntéseket, ezeknek a következményeit hordozza, ez alapján nem kell senkire különösen rámászni. Tehát az az emberségünkhöz tartozik, hogy tévedünk, Luther is tévedett, és nem az az érdekes, hogy Luther egyik vagy másik kérdésben jó vagy rossz döntést hozott, hanem az, amit püspök úr is hangsúlyozott az előbb, hogy Isten még az ilyen béna, kétbalkezes emberekből is képes a legjobbat kihozni. És ennek kell örülni, és ezért kell hálát adni. Hogyha példát kér a Luther legsúlyosabb tévedésének, én azt tartom, amit a parasztháborúban követett el. Tehát olyan módon állt hozzá a parasztokhoz, olyan módon nyilatkozott, amire én azt mondom, hogy nem 21. századi perspektívából vállalhatatlan, hanem 16. századi perspektívából vállalhatatlan. Egyértelmű, hogy tévedett, rosszul mérte föl a helyzetet, és rossz döntéseket hozott. És ennek aztán a következményeiért valamilyen formában meg is fizetett. De nyilvánvalóan ez nem büntető jogi kérdés. Ha élne, akkor le lehetne ültetni a vádlottak padjára, de mivel nem él, a terhelt halálában által ezek az eljárások maguktól megszűnnek.
Köszönjük szépen. Tessék parancsolni, még van egy-két kérdésre lehetőség, idő. Tessék, Iván.
Nem annyira kérdés, mint tényleg egy ragyogó előadás, amelyik a tényszámokra azt mutatta meg is, és jó volt így újra látni Luthert és összefoglalva, hogy egy ember, akinek igazából az volt az értéke és a nagysága, hogy a maga, most idézőjelben mondom, hogy de naív és gyermeki módján szerette és tisztelte Istent, és igazából az egész életét abba a teológiai vagy bibliai összefüggésbe helyezte, a pisilésétől kezdve a császár előtti megállásáig, mindenre azt úgy nézett, hogy az Úristen, ő cselekszik, és ez az a hit, ami úgy érzem, hogy belőlük nagyon sok. Nálunk úgy valahogy mindig zavar, hogy ketté oszlik, hogy van az életünknek egy profán, egy olyan oldala, amelyikben nincs jelen Isten, és van az életünknek egy olyan oldala, amelyikben bevonjuk Isten. Luthernél nem volt két ilyen oldal, ez a kettő egy. És ez a csodálatos. És én úgy érzem, hogy igazából akkor vagyunk méltó kortársai és reformátori örökösei Luthernek, ha ez a kívül.
Egyetértek.
Köszönjük ezt a nagyon bős hozzászólást. Tessék parancsolni.
Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy számomra az volt a legcsodálatosabb, hogy Luther a az imádságával megköszönte a gyógyulását az Istennek. Tehát az az érzésem, hogy valamennyien naponta a legkisebb gyógyulásban is feltétlenül az Istenhez kell fordulnunk.
Igen.
Köszönjük szépen. Tessék parancsolni.
János.
Köszönöm is. Úgy gondolom, hogy ez az előadás egy ragyogó bevezetése volt a reformációs évnek, amikor ugye akár reformáció gondolata, akár pedig Luther Mártonnak az életműve ugye itt hangsúlyosan meg fog jelenni. Ezzel kapcsolatban két bejelentést szeretnék tenni. Az egyik az, hogy a Magyarország Luther Szövetség felajánlott a hallgatóság számára 20 példányt a Szolgai Akarat című műből, ami a Magyarország Luther kiadványoknak a sorozatát jelent meg egy pár évvel ezelőtt. Úgyhogy aki úgy gondolja, hogy szeretne foglalkozni még a lutheri szövegekkel, akkor az ingyenesen el lehet írni a bejáratnál, távozáskor. A másik pedig az, hogy szeretném felhívni a figyelmet egy előadás sorozatra, amit a Magyarország Luther Szövetség indít ebben az évben minden hónapnak az utolsó csütörtökén, este 18 és 20 óra között lesz az Evangélikus Országos Múzeumnak a havassori előadó termében, ez egy 50 fős befogadó képességű terem, és minden hónapban Luther ehhez kapcsolódó előadások, tehát nem is reformációs előadások, hanem Luther személyéhez, illetve életművéhez kapcsolódó előadások fognak elhangozni. Most először január 26-án Kampsalonnak az előadása lesz Luther, Bach és a zene címmel. Ez biztos, hogy sokakat érdekel, de lesz még itt a Luther és az iszlámról, Luther és Isten kétféle kormányzása című előadás, Luther és a kéne projektház, Luther 1517-es disputációja és a 95 tétel. És a évén decemberben, igaz, hogy az már nem az utolsó csütörtökön, mert hiszen az már belelődne a karácsonyra, hanem december 14-én Orosz Gábor Viktornak az előadása, aki ugye a gasztroteológiának a képviselője, Evangélikus Hittudományi Egyetemen Luther és az asztali örömmel, ami hát egyrészt az asztali beszélgetésekről, másrészt esetleg a kulináris jelenlegekről. Szóval ennek elkészült ennek az előadás sorozatnak a szórólapjai, tehát a kártya, úgyhogy ezt is majd a bejáratnál távozáskor, aki úgy gondolja, hogy szeretnénk, köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen a felajánlást is, és jó szívvel csatlakozom ehhez, hogy aki ezt a kiváló Luther művet szeretné megismerni, az éljen a lehetőséggel, és vigyen ebből egy darabot, ha még nincsen, egy példányt, ha még nincsen belőle. Talán annyival egészíthetjük ki, hogy a Luther Szövetség és a Reformáció Emlékbizottság közös rendezvénye, mert mi is közben a Emlékbizottság részéről nekünkre vettük ezt a rendezvény sorozatot, és örömmel állunk mögé. És tényleg biztatunk mindenkit, hogy ezekre a minden hónap utolsó csütörtök, ugye akkor emlékeztető, minden hónap utolsó csütörtökön a Deák téri múzeumnak az alsó helységébe, és akkor egyúttal érdemes a múzeum kiállítását is megnézni, összekötni a kellemest a kellemessel, a hasznost a hasznossal, és így is gazdagodhatunk élményekben. Ez már kicsit a hirdetésekhez vezetett át, de mégis kérdezem, ha valakiben még nagyon fontos kérdés vagy hozzászólás van, akkor az ne szoruljon, ne rekedjen be. Félek. Tessék, Püspök úr.
A földi dolgokról tartozik az emberi barátság, közismert, hogy Luther és Melanchthon is a munkatársak, de barátok is voltak, és egy jelenség, amikor Luther megnősült, Melanchthon rendkívül ellenezte Bóla Katának a feleségű vételét, ugyanígy, hogy 30 napig nem beszéltek. Hogy ott volt az esküvőn, ezt még nem tudom, de emlékezetem szerint Guggenhage János eskedte Bólaéval. Erről a barátságról tudsz-e valamit mondani, mert aztán 30 nap után újra nyilván a munkatársi kötelezettség is, meg a keresztény szeretet és megbocsátás őket összehozta. Ugyanis a mindenkori lelkészek, meg a mindenkori barátok kapcsolatrendszere sem problémamentes, ugyanakkor jó befolyásolhatja a jó barátság az evangélium ügyét is.
Ebben a barátságban voltak válságok, igen, nem csak a házasság, hanem más események is. Tehát a itt jelenlévő teológusok tudják, hogy a Melanchthon teológia és Luther teológiája nincs egymással fedésben. Tehát ők nem ugyanazt tanították. De nagyon jól kiegészítették egymást, és nagyon jól tudtak együttműködni. Tehát Melanchthonnak a természete kellett ahhoz, hogy Luthernek ezt a azért robbanékonyabb, meg néha érdesebb megnyilvánulásait elviselje. Tehát ez tényleg egy nagyon jó csapat volt, és 30 éven keresztül többnyire jobban, rosszban kitartottak egymás mellett. A nagyobb válságokat sohasem az ilyen magánéleti problémák okozták. Egyébként ez a Luther házasság, ez a második konfliktus volt, az első az Melanchthon házassága volt. És Melanchthon előbb nősült meg, és Luther nagyon komoly szerepet vállalt Melanchthon megnősítésében, és Melanchthon ezt nagyon rosszul viselt. És éveken keresztül azt lehetett hallani, hogy majd én bosszút állok, és majd én bekötöm a fejedet, aztán amikor mégis sor került a dologra, akkor Melanchthon már erről másként gondolkodott. De nem Bóra Katával volt problémája, hanem azt gondolta, hogy Luthernek ez a akkori házasságkötése, pontosabban a házasságkötés időzítése, pontosan a parasztháború után, ez nagyon rossz fényt fog vetni rá. Ebben igaza is lett, mert ez tényleg rossz fényt vetett Lutherre. Tehát ez leginkább féltés volt, és kevéssé Bóra Kattára irányult, mindig inkább a házasságkötés időpontjára. Tehát tényleg akkor egy hónapig nem beszéltek. Ami sokkal súlyosabb volt, amikor teológiai kérdésekben kerültek egymással szembe, azt nehezebben viselték el. 1543 körül volt egy olyan időszak, amikor Luther nagyon bizalmatlan volt Melanchthonnal szemben, és nagyon kockán forgott az, hogy ez a barátság nem fogja túlélni ezt a szembenállást. De aztán azon is túl levickéltek, és az utolsó levél, amit Luther kapott, bár már élve nem kapta meg, az Melanchthontól érkezett hozzá. Tehát a Luther bejövő leveleinek az utolsó darabja az egy Melanchthon levél. Tehát akár mondhatnánk, hogy nem csak halálukig, hanem halálon túl is levelezésben álltak egymással.
És ha már itt betegségről, meg élet-halál kérdésről van szó, akkor emlékeim szerint van egy olyan jelenet is, amikor Melanchthon nagyon beteg volt, és halálán volt, és Luthert hívták oda, és Luther igen-igen szenvedélyesen győzködte Melanchthont, hogy nem halhatsz meg, életben kell maradnod, és utána az Istenhez fordult, és egy nagyon-nagyon szenvedélyes imádsággal elkezdi az Isten lábát rángatni, vagy nem tudom, milyen szavakat használ.
Minden héten megtehette, mert Melanchthon állandóan beteg volt. Tehát nagyon beteg. Mint tudjuk, ő nem tölti ki úgy a képeket, mint tehát tényleg egy vézna, cingár, alacsony, tehát ez a vaságyal együtt valahány kiló, és nagyon ingatag volt az egészségi állapota, és Luther ezért is nősítette meg erőszakkal, hogy legyen, aki gondját viseli, mert félt, hogy Melanchthon nem éli meg a 25. születésnapját.
Megélte, sőt, túl is élte.